kérésére, vagy pedig hibás voltára utaltak, amit hát gyakorlatilag, hogyha a kocsmában én így beszélnék valakivel, nyilván nem tenném, de hogy orrba vágnának abban a pillanatban, hogyha olyan stílusban beszélgetnének az emberek, mint ahogy ezt a parlamentben teszik, vagy mint ahogy a pulpitusról, hogy a káromkodástól kezdve minden gyakorlatilag szalonképessé vált. A másik ember emberi mi voltának megsemmisítése, az egy elképesztő bűn, amit nem lehet egy választással tisztára mosni és helyre tenni.
Ez így van, de ennek a gyökere meggyőződésem, hogy nagyjából 2006 tájékán keletkezett. Ott egyszerűen fölállt az a politikai helyzet, hogy morál insanity-nek, vagyis egy teljesen morálisan megsemmisült ellenfél az, akivel, és innen jönnek ezek a dolgok. Vele kezdjem el megvitatni? Hát embernek nem nézem azok után, hogy szemembe nézett, és belehazudott, és hogy vitázzak vele? És aztán ez utol éri nyilván az Orbán kormányt is. Az Orbán rendszert is, az Orbán rendszernek a hazudozóit. Vagyis oda-vissza megszűnik, fölégeti a politikai aréna, szereplői fölégetik azokat a normalitásnak a kereteit, amelyeken belül egy polgári diskurzus kellene zajlódjon, hanem egymásnak a végletes megsemmisítésére törekszenek, pluszba egymásban az ország megsemmisítőit látják. Az egyik azért, mert a zebrától a 60 pusztáig, a másik azért, mert eladja Brüsszelnek és viszi háborúba. Tehát ebben a közegben az értelmes politikai diskurzus az marad maximum a szakértőkre. Ez így van.
És akkor ugye eljutunk szépen lassan addig a pontig, amikor látjuk, hogy minden azt szolgálja most már 2022 után is, hogy fennmaradjon az Orbán rendszer egy teljesen nem várt kétharmad után, amikor még ők is meglepődtek, látható volt, hogy ott abban benne volt abban a pakliban, hogy bármi történhet azonkon a választásokon. És akkor egyszer csak jön egy változás. És ennek a változásnak a végpontja, ez gyakorlatilag magában abban a rendszerben van, amit aztán létrehozott a Fidesz, létrehozott az Orbán kormány, mert ugye kezdve a választási rendszerünktől, kezdve attól, hogy kihatározza meg a diskurzust, kezdve attól, hogy én hogy beszélek, és kezdve attól, hogy építek gyűlöletre, mert hogy az mindig sokkal jobban motivál valami negatív dolog. Tehát gyakorlatilag saját maguknak ágyaztak meg a család központi szerepével, és hát sorolhatnám meg, hát a könyvben egyébként olvassák el fel, és van sorolva ez szépen, hogy mire. Tehát gyakorlatilag olyan, mintha így szépen megágyaztak volna ennek a történetnek, aminek most vagyunk a részesei.
Igen, megágyaztak, és egyetlen egy részt hagytak szabadon, a választás lehetőségét. A választó jog. Hoz, ugye sokan mondták, hogy hozzá fognak nyúlni, hozzá is nyúltak, nem egyszer hozzá nyúltak, és aztán a körzeteknek a gerrymandering alapján, ugye nem Jerry, mert az J-vel van, hanem az illető az egy Gary nem illető volt. Tehát ez olyan manipulációi a különböző körzeteknek. Fidesz javára ezekkel éltek, de valahogy úgy tűnik, hogy nem gondolták azt, hogy ilyen fokú lesz a társadalmi átbillenés, hogy a saját maguk alkotta rendszert, azt egyszerűen kétharmaddal birtokba fogja tudni venni valaki más. Ez nem volt radaron. Ha a versengés bekerült a rendszerbe, amit érzékeltek, akkor úgy voltak vele, hogy ez úgysem fogja elérni azt a szintet, azt a mélyfúrási szintet társadalmi élettanilag, amelyik átbillenést okoz, mert vidéken tartani fogjuk, és tartani tudjuk majd a frontot. A 19-es önkormányzati eredményekből tévesen következtettek arra, hogy ez igaz lehet. És aztán, hát most már maga Orbán is elismeri, hogy ugye teljes stratégiai tévedésben voltak a kampány kapcsán. Ezt hiába jelezték szakértők belülről, kívülről, vagy éppen az ellenzéki oldalról, és hiába mutatták ezt a közvéleménykutató számok, ők legyártották maguknak azokat a számokat, amiket jónak gondoltak. Más, ma már nem lehet más mondani, ezt tényként kell megállapítani. És elszámolták magukat ott, hogy most már azért nem nyúlunk a választójogi rendszerhez. Most már menjen le így, ahogy van, küzdjük meg, és hát basszus, azért kétharmad csak nem lesz, mert ha nem lesz, akkor működni fog az abszolút köztársaság rezsimje, amelyik meg minket szolgál. Azt lehet majd mondani, amit Kövér László mondott a 98-2002-es Orbán, első Orbán kormányzásnak a bukásával, hogy kormányon voltunk, de nem voltunk hatalmon. Ők arra számítottak, hogy ilyen lesz maximum Magyar Péter is. Kormányra kerül, és nem lesznek hatalmon. Mert Polt Péter tartja a frontot, Súlyog tartja a frontot, az összes többi tartja a frontot, és Orbán is még azt mondta, maximum beülök majd az ellenzéki padsorokba, és jó kedvel figyelem, hogy mi történik. Csak ettől súlyosabb volt a társadalom lélektani átbillenés, ezt nagyon elmérték, nagyon rosszul ítélték meg, nem akartak magukkal szembenézni. Hát nem akartak szembenni, azt mondták, hogy arra gyűjtöttek embereket DPK-ba, hogy nincsenek zebrák. Most meg tudjuk, hogy már azóta három el is hullott. Tehát a társadalmi valóság olyan mértékű tagadásába ment át a kampány során az egész udvar, ahogy Gábor fogalmaz, és az egész Fidesz, amely mellett elrobogott a társadalom. És egy helyen volt rés a pajzson, és ott át is tódult minden. És hát ez egybe szét is szakítja azt a láncot, amelyre számíthatott volna Orbán, hogy még tartani fogja rezsimtípus vagy rezsim szempontból az államát, és a háttérből ő ebbe az államba még mindig bele fog tudni nyúlni, de nem tud. Úgy tűnik, hogy ez a 141 mandátum, és sok tekintetben a fennálló abszolút köztársaság használata, de most használja Magyar Péter, rettenetesen élvezi, hogy olyan a rendszer, hogy az akarata csak úgy suhan végig.
Így van, pont ezt akartam mondani, hogy oké, hogy most ugye azt mondjuk, hogy az Orbán kornak vége van, de az abszolút köztársaság az itt van a nyakunkon.
Ez abszolút itt van a nyakunkon, és...
Kicsit kevesebb ellenzékkel, mert az ellenzéki pártokat viszont Magyar Péter úgy szétzilálta, mint annak a rendje, tehát ezt Orbánnak nem sikerült ilyen módon teljesen tönkretennie.
Én nem hiszem, hogy ez tönkretétel, ez tönkretették ők magukat, tehát ott tücsörögtek 2023. januárjába, hatan az országgyűlésbe, és egy érte volna el a parlamentbe jutási küszöböt. A társadalom elpártolt, és egy új pártban látja a jövőt, mert az azelőtti 12-14 évben pont nulla teljesítményt mutattak. Hát ez a pártrendszernek az átalakulása. Ebben én nem látok ilyen értelemben semmi különlegeset. Az, hogy most erre ennek az államnak a birtokba vételére kérte a felhatalmazást Magyar Péter, és azt ígérte, hogy ezt idővel megváltoztatja, most a rövid két hónap alatt...
Jó, hát még nincs 100 nap sem, tehát hogy van, ez most így
még... Most ezt még nincs mit számon kérni, hogy de miért nem változtatta már meg ezt az abszolút köztársaságot? Hát azért nem. Most jönnek folyamatosan a különböző feladatok, intézményi feladatok, fel kellett állni a frakció, fel kellett állni a kormány, össze kellett rendezni az intézményi struktúrát, és hát emellett viszont meg él mindazzal a jogrezsimmel, amely rendelkezésre állt. Hát ezt hirdette meg. Adjatok nagy felhatalmazást, mert csak úgy lehet hozzáférni ezekhez az árakhoz, ezekhez a kódokhoz, széttörjük, és majd csinálunk mást. Most még egyelőre a széttörés fázisa sincs, ezt majd egy év múlva, másfél év múlva lehet majd megmondani, hogy mire jutott ebbe a munkába.
Ugye a könyv, amikor zárul, akkor még ott marad a kérdés, hogy lezárult-e Orbán kora vagy sem. A múlt hétvégén lezajlott a Fidesz kongresszusa, és hát maguk a fideszesek is azt mondják, hogy hát azért itt nem volt meg az a szembenézés, aminek kellett volna.
Az Orbán kora nem a Fideszben fog feltétlenül tovább élni, ha fog, hanem abban, hogy ez az állam és jogrezsim, ez nem úgy változik meg, mint ahogyan kvázi rendszerváltozásként beígérte az újonnan bizalmat kérő Magyar Péter és a Tisza párt. Ha nem vagy nagyon lassan változik, és a beidegződései azok átkerülnek most egy másik szereplőhöz, akkor valamelyest tovább él. Amilyen gyorsan zárul le ennek a jogrezsimnek és ennek az állammodellnek a működése, olyan gyorsan tudjuk majd megmondani, hogy hát azért nagyjából Orbán korszak mettől meddig volt, és Orbán kora hogyan zárul.
Ugye gyakorlatilag most ott tartunk, hogy várakozó állásponton van mindenki az országban, viszont azt is látjuk, hogy az elmúlt 16 év rengeteg mindenre megtanított minket, például arra, hogy a kétharmad rendkívül veszélyes. Egy kétharmadot ugye kétharmaddal lehet valamilyen módon felülírni, azonban mi a garancia arra, léteznek-e olyan parlamentáris, demokratikus garanciák, amik aztán ezt a leviatánt, mint szörnyet nem hagyják előbújni. Mert ugye látjuk, hogy bocsánat csak annyi, hogy ugye mi itt a rádióban ülünk, ez egy civil szerveződés, a civil rádió, tehát hogy mi az összes médiával kapcsolatos, civilekkel kapcsolatos törvényt, hát mi a saját bőrünkön éreztük. Tehát, hogy tudjuk, hogy ez nem volt egy barátságos 16 év, tök jó lenne, hogyha nem ebben kéne tovább élnünk.
Egy a civilek irányába való szerepfelfogás, kormányzati szerepfelfogás, vagy hatalomfelfogás. Persze ez nagyon lényeges. De azért mégiscsak egy jogrezsim helyébe egy jogrezsim kell lépjen, és egy államrezsim helyébe egy államrezsim. Én meggyőződésem, hogy a változásokat elkezdeni lehet a régi rendszer alkotmányozási kétharmados technikáival, képviselői indítványaival, és a többi gyorsított eljárásokkal, kivételes eljárásokkal folytatni, de ez az előző rendszernek volt a saját. Megértettem, erre kapott felhatalmazást, most megnyerte ezt az államot és jogrezsimet, és elkezdi ebben a változását. De azért a rendszerváltozás az a ígérete az volt, hogy ehelyett egy másik jön létre. És ez szerintem csak egy átfogó alkotmányozással lehet majd megoldani, addig az előzőnek a toldozgatása, foldozgatása van, vagy bizonyos garanciák beemelése, helyes, jó, oké, de hát hosszabb távon azért mégiscsak itt egy új alkotmányozás kell elinduljon, egy új alkotmány, amely azért mégiscsak valamilyen nagyobb társadalmi legitimitást kell maga mögött tudjon, vagy egy népszavazással megerősített, vagy egy önálló alkotmányozó nemzetgyűlés valamilyen formában. Most a napi rutinok messze felülírják azt, hogy akkor itt most. Én is kapom a kommenteket. De zárunk, hogy gondolja, most másfél évre álljon le az állam, és kezdjünk el alkotmányozni. Hát itt ezeket a gazembereket el kell fogni, és a többi. Szóval, amíg tart a Magyar Péter mellett és a Tisza mellett ez a nagy 80% körüli, 75-80% körüli társadalmi támogatottság, és annak éppen aktuálisan jó a Karmelita bemutatása, az ilyen szabályozás, olyan szabályozás, és a számonkérés előkészítése, addig mindig lesz indok arra, hogy de hát jaj, ebbe a nagy alkotmányozásba, hát most majd miután az meg lesz. És aztán utána pedig majd amiután az meg lesz, haladunk előre, majd meglátjuk, hogy a társadalom milyen igényen lép föl ezen a téren is.
Szóval Orbán kora, az abszolút köztársaság időszaka, mikor lesz vége, ki tudja, majd meglátjuk. Köszönöm szépen Záruk Péter Farkasnak, hogy itt volt velünk. A könyvet egyébként Török Gáborral együtt írták, ugye most csak ketten beszélgettünk, tehát ez egy közös produkció. A kötet szerzői Záruk Péter Farkas és Török Gábor, a könyvet pedig Csizmadia Ervin és Váradi Péter rektor által. Köszönöm, hogy velünk voltak. Kívánok Önöknek további nagyon szép estét, érezzék magukat jól a bőrükben. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető, Görög Mása.
Korábbi adásunk ismétlését hallották.
Civil Rádió, itthon vagyunk.